Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás, békesség. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Akik hittel élnek, azok képessé válnak kicsit másként látni a természet körforgását. A betegség, a gyengeség és a halál üzenetté válhat mindannyiunk számára. Most egy olyan asszonyt hallhatunk, aki daganatos betegségét úgy élte meg, hogy bármilyen furcsa, a rákkal valami jó is érkezett az életébe. Világossá lett számára a hit ereje. Miután felépült, elkezdett betegeket látogatni. Kunfalvi Hildát hallják.
A betegeknek szoktam mondani, mikor ismerkedünk, hogy megkérdezem, tud-e úszni. És ha tud, akkor nagyon jó, mert úgy rábízza az ember magát a vízre, és úgy érezze a vízbe, ahogy úszik, mint amikor Isten tenyerén van. Nem süllyed el. Hát ez ha valaki, ha nem tud úszni, akkor már bajba vagyok. Amikor beteg lettem, még akkor a kórházban nem is szabadott beszélni arról, hogy rákos valaki, az onkológián nem tudom, mit gyógyítottak. Egymás között sem illett, vagy leintettek, ha erről beszéltünk. A betegek egymás között nagyon magukra hagyva érezték magukat. Nem volt kivel megbeszélni, hiszen az orvos és a személyzet az akkor is igen-igen el volt foglalva. A hazugság az a legteljesebb volt. Neked semmi bajod nincs, te meg fogsz gyógyulni.
Gondolom még nagyobb félelmet keltett, mert az ember érzi, hogy ez nem igaz.
Nem és akkor ilyen félelmet, mink inkább magára hagyottságot.
A rák maga a szó is sokszor nagyon félelmetesként hangzik.
Igen, mondták ezt is, hogy az onkológia a halál előszobája. Hát szerintem akkor se volt, most meg pláne nem az. A félelem szerintem abból adódik jobban, hogy minden, amitől ismeretlen, az ember irtózik. Mondom, mi betegek éreztük, hogy valahogy ez így nem jó, és ha nem más egymásba kapaszkodjunk. Na most, mikor én kikerültem a kórházból, akkor hallottam, hogy a onkológiai klinikán a Kégolyó utcába szerveznek, az volt az első. Betegsegítő csoportokat ismertetik a betegségek lefolyását, aztán volt ott egy napsugárkör. Egyszer csak itt a 11. kerületben, a Tétényi úton is alakult egy ilyen betegsegítő csoport, Tuba klub a neve, Tumor Betegek Klubja. Itt is, amikor tudok, előfordulok. A betegsegítésem az úgy alakult, hogy először is tanultam.
Elkezdett járni a csoportba és segíteni embereket.
Igen, aki ismerős szólt, hogy valakinek szüksége lenne, ahhoz elmentem. Mint hogy ön most ide jött el hozzám, és akkor beszélgettünk. Aki rákos, az egy igen-igen megváltozott lelki állapotba is kerül. Egészen furcsa reakciókat vált ki. Úgyhogy ezen se nem vagyok megbántódva, hogyha elküldenek. Legteljesebb mértékben megértem őket. Pedig hát kapaszkodással könnyebb lenne kijönni a gödörből.
Úgy gondolja, az életvitelében volt valahol a gyökere annak, hogy daganatos beteg lett?
Kimondottan lelki problémából indult. Valakik becsaptak, visszaéltek a jó hiszeműségemmel, és azt is a lelkemre vettem. Nem tudtam magam elég sokáig túltenni rajta, rágtam magam belül.
Hogyan történt ez annak idején, mikor először megtudta, hogy daganatos, gondolom, a szörnyű lehetett?
Nem különösebben. Úgy volt, hogy influenzás lettem, pajzsmirigyem megdagadt, körzeti orvosunk nagyon gondos, elküldött rögtön, és megalapították, hogy itt bizony egy pozitív dolog van. Egy hét múlva műtöttek, úgyhogy szinte gondolkodni se volt idő, mert már ott voltam, akkor kijövök a kórházban. Nem, menni az onkológiára. Tulajdonképpen inkább a kórházba töltött idő alatt döbbentem rá, hogy hova is kerültem.
Nem voltak akkor félelmei?
Nem. Nem emlékszem rá, hogy a félelem lett volna bennem, mint a környezetembe hallom sokaktól. Na most én a másik világháborút is átéltem. A szomszédházba voltunk, a mi lakásunkat lebombázták, a mi pincénk hál' Isten olyan rozoga volt, hogy már a szomszédba kellett menni, így azt életbe maradtunk. Akkor voltak mindenféle tüneteim, de a félelem, mint félelem, valahogy nem jelentkezett. Valóban máshova gyűrtem le ezt az érzést. kicsi gyerekkoromtól kezdve, megint csak a másik világháborúnak köszönhetően, édesapámat elvitték katonának, engem beadtak Szentendrére református intézetbe, és akkor utána a Rózsák terei evangélikus árvaházba voltam. Lehet, hogy a félelem azért nem volt bennem, mert ilyenekkel indultam.
Tehát a hite valahol megtartotta?
Én akkor még nem hitnek neveztem, hanem egy olyan stabil lelki állapotnak, hogy rá vagyok bízva, és ő tudja, hogy ez mire jó.
És most is ezt érezte, hogy az Isten most valahol is benne van ebben a történetben?
Igen, bizonyos kiegyensúlyozás jelent. Ez vitt mondjuk a segítés felé is, részint, hogy én magam is megtapasztaltam, férjem meg támogatott, engedett, ami hát jó, mert nagyon sok férj, amikor a feleség itten holmi nő társaságba csángál el, akkor nem nézi jó szemmel, mert még nincs itthon.
Soha nem érezte azt, amit azért elég sok ember szokott érezni, hát hogy miért engedte meg ezt az Isten, hogy miért történt ez én velem?
Nem, én ezt a miértet már sokkal előbb levetettem, hogy miért éppen én. Nem, ez nem volt jellemző, és nem volt erős gondolat. Ami rossz dolgok értek minket úgy családilag, ahogy végig gondoltam, a rossz után mindig jött egy olyan jó, amit csak azon a görbe úton lehetett elérni, mert hogyha nem jártam volna meg mondjuk itt a példának a rákbetegségnek a kanasszal járását, akkor továbbra is maradtam volna befelé forduló, kevésbé segítő. Tehát jó volt ez. Jó volt ez. Akinek nincs hite, annak úgyse lehet adni. Az erőszakosság ebbe a dologba pedig legtöbbször visszájára üt. Ezt megint a Jóisten úgy rendeli el. Ugye kellenek barátok, és talán olyan, hogy tényleg veled nagy szomorúság történt. Tehát akik tényleg résztvevőek benne, hogy érezze, hogy nem hazugság, de mégis körülötte vannak. Megint ilyen nem egyensúlyt kéne találni.
Jó lenne, hogyha az egyházban is emberek minél inkább oda tudnának állni a másik mellé egyszerű emberi gesztusokkal.
Igen, ezt valahogy így kellene. Más az, ha hívják az embert, más az, ha önként megy oda. Egy egészségforrás vagy tubaklub, ide az emberek hívás nélkül önként jönnek. Tehát hallott valamit, és önmaga indul. Amikor nagyon hívogatnak, az sokakban még mindig visszatetszik. Különösen ugye, hogy eddig az egyházi élet nem volt ilyen intenzív, és most akkor most sokakban visszatetszik. Egyszer mentünk kórházba, és direkt úgy szoktam fogalmazni, hogy Isten nevét kikerülöm. Nem csak azért, mert a parancsolat úgy szól, hogy ne emlegessük őt, ha kell, hanem rám szólt, hogy arra gondolok? Hát mondom, arra gondolok. Hát akkor miért kerülgetem a kását? Ha valaki érti, akkor érti. De ha nyakon öntöm vele, akkor elszalad. Van ilyen tapasztalatom, a tubába meg is beszéljük.
Mondta azt, hogy aztán, mikor megműtötték, igen, akkor utána jöttek az áttétek. Ezek nem rögtön jöttek?
Mellembe találtak egy csomót, akkor azt újra kibicskázták onnét, és kezeltek tovább. Akkor egy másik szerrel, egy vizsgálatnál kiderült, hogy a májam nem úgy viselkedik, ahogy kellene, valamit találtak benne, ott kellett feküdni az infúziós tű alatt. Mi csináltuk azt, hogy felolvastunk egymásnak, hogy gyorsabban teljen az idő. Valaki odaült a másik mellé beszélgetni. Tehát a szobában és az osztályon igen jó hangulat volt. Innét is aztán még barátságok is voltak.
Azóta az utolsó kezelés lezajlott, és azóta nincs semmi.
Évenként járok kontrollra, és úgy néz ki, hogy sehol semmi.
A templomban mindeközben mi volt? Jártak templomba, gondolom, ott mit szóltak? Vagy abba a közösségbe, hogy élte meg a hitét?
Titokba tartottam akkor a betegségemet, nem tudták akkor. A világ is más volt, a körülmények is másként voltak. A gyülekezet is most sokkal nyitotta be.
És akkor most már beszél a betegségéről?
Most szokás, hogy egymás bajáról tudunk, és imádkozunk egymásért. Egyik társunk felesége kellett kétszer is operálni, mert az első műtét nem sikerült. Hívtuk egymást, és tudtuk, hogy mikor volt a műtét, és minden jó érzés, hogyha egy semmi, hogy imádkozik az ember. Mit tehet az ember mást?
Azért ez nem kevés végül is.
Hát igen, az ima erejét meg kell tapasztalni, és akkor tudja az ember, hogy az mennyi. Engem intézetbe adtak, meg árvaházba adtak, ahol hát igen, a körülmények azok nagyon gyengék voltak. A családból ki lettem szakítva, de tényleg az a rossz, hozta el azt a jót, hogy ilyen hitben nevelődtem, ami tulajdonképpen egy ilyen mentő volt itt a derekam körül. Mátraházán fönn voltunk a párommal egy ilyen szünetben, amikor hozzájárultak, hogy elmehetek, várost elhagyhatom. Rám jött egy olyan szokásos rosszulét. Ja, ez is egyik tünete, hogy puff, olyan fáradtság önti el az embert, hogy Calvin téren van, nem érdekes, ő most leül a földre, mert olyan fáradt, hogy összeroskod. Na mondom, most aztán nem kell húzni, vonni magam a falig, hogy megtámaszkodjak és megálljak egy pillanatra, hanem itt azt most lefekhetem a mátrába, bele a avarba. Ez egy olyan érintés volt, szegény férjem, mint kotlós, amikor a kiskacsái a vízbe mennek, ott rohangált körülöttem fel, most mi lesz? Semmi nem lesz. És az avar elkezdett melegíteni. Lazafa levelek, egészen belesüppettem, és elkezdtek melegíteni. Nem fáztam, de mégis a föld vett körül. És egy pillanat alatt átéreztem azt, ősz volt, hogy mennyire természetes dolog az, hogy az ember elhal, meghal, lehull a fa levél, és azok a társai milyen szeretettel vesznek engem körül, és milyen melegséggel. Átvitt értembe, ha én meghalok is, az egy csuda jó lesz. Attól kezdve én a halált abszolút elfogadom, és várom. Ez talán egy kicsit túlzás, de teljesen jóba vagyok vele. Elfogadom, hogy az atya hazahív. Azt mondja, ennyi gyertya volt a Mécsesedbe. Idáig volt. Most gyere haza. Ez nekem olyan természetes lett ott, ahogy feküdtem a földön egy pillanatot, hogy a természetben is körforgás van. Születünk és meghalunk. Ahogy fölkeltem, akkor már nem akartam ilyen görcsösen meggyógyulni, hanem lesz, ahogy lesz. És akkor jött a második műtét, jött ez a máj, akármi, nem tudom, és másik tavaszon azt mondták, kegyelemmel elbocsájtunk. Én mondtam itt is a kis fiatal lelkészünknek, hogy ha mennek föl, csinálják meg azt a gyakorlatot, hogy feküdjenek bele az avarba. Ősz van, hogy a természet rendje a körforgás, és úgy álljanak hozzá, ha valaki meghal, hogy visszamegy az atyához. Jöjjetek én hozzá, mindnyájan, akkor megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugosztalak titeket. Én ezt írattam a szüleimnek a sírkövére. Jó, hosszú volt, de ezt írattam rá. Szóról szóra, akik az életben megfáradtak, megtörettek, részint maguk szabták magukra a megtöretést. Részint hát a környezet surlódott hozzá keményebben, mint ahogy kellett volna. Megnyugosztalak titeket, és ott pihennek.
Semmi más teremtéken.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest a műsor szerkesztőjét hallják. Demjén István volt budafoki lelkészről fogunk megemlékezni. Ez a nagyformátumú személyiség 4 templomot építtetett, elindította az első református újságot Egyházi Híradó néven, kiterjedt szegénygondozó szolgálatot végzett, majd halljuk, milyen hihetetlen energiával dolgozott egész életében egyházáért. Bementem a Rádai könyvtárba, a levéltárba, a Zsinati levéltárba, és senki semmit nem tudott róla. Nincs dokumentum. Megdöbbentő. Úgy tűnik, a kommunista diktatúra kényszernyugdíjazása és börtönei mára kiható eredménnyel jártak. Az ő személyének szeretnénk ma méltó emléket állítani. Van azonban még egy oka annak, hogy mai műsorunkat neki szenteljük. Kaptunk 2 olvasói levelet nemrég, amelyekre az ő élete a legtökéletesebb válasz. Hallgatóink egy korábbi műsorra reflektáltak. Egyik riportunkban ugyanis valaki elmesélte, hogy rákos betegen a Mátrában járt. Ott rosszul lett, és kénytelen kelletlen, mint egy ágyba, befeküdt az avarba. Ez az összeesés azonban számára nagy erőt adott, mert a lehulló lombkoronában pihenve megértette, hogy neki is így kell megpihenni. Valami belső megértést kapott ott, és elfogadta a halált. Azóta nem fél tőle. A levélírók azt kifogásolták, hogy nem az avarba kell befeküdni, hanem imádkozni kell. Megdöbbentem. A mi református egyházunk éppen arról volt nevezetes, hogy a testi és lelki dolgokat nem választja szét. Az élet egy. Munkával, imádsággal, egészséggel és betegséggel, mozdulatainkkal és imáinkkal ugyanazt tesszük. Isten dicsérjük. Demjén István élete nagyon képszerűen tükrözi ezt a gondolatot, hiszen ő állást szerzett az embereknek, ha kellett, de imádkozott is értük. Tiltakozott a szovjet megszállás ellen, magyarnak tartotta végsőkig magát, és így mentette a zsidókat. Talán néha szinte fanatikusan is egész életét Istennek szentelte. Halljuk majd, hogy ő is gyarló ember volt, mégis Isten eszköze. 3 ember tudunk fellelni, aki még visszaemlékszik rá. Demjén Istvánné volt menye, Körpöly Kálmának is segédlelkésze volt, és Pázmányi Györgyné, budafoki gyülekezeti tag beszélnek. A riporter Farkas Orsolya.
A Pista bácsi kijelentette, hogy okvetlenül elvárja, hogy én itt Budafokon konfirmáljak. Hát ezt mindenki akceptáltam. Én már nem emlékszem rá, hogy a 150 tétel közül melyikre volt a leghosszabb a fejlet, de én azt kaptam. És a Pista bácsi meg is mondta, hogy Klára, ezt fogom tőled kérdezni. És nagyon jól emlékszem, hogy azt gondoltam magamban, hogy hát ha nem azt kérdi, én akkor is azt válaszolom, mert olyan hosszú, akkor ebben minden. Mert azt hiszem az első tétel volt. Végig itt jártam vasárnapi iskolába, az természetes. Nagyon szoros hívő élet alakult itt ki a Pista bácsinak a keze alatt. Aki ugye délvidékről került ide föl, 22-ben lett budafoki lelkész, nagyon nagy erővel látott neki a gyülekezet alapításának és összefogásának, és 27-ben ennek a templomépítésnek. És mivel igen nagy magyar volt, azt a nevet adta neki, hogy a Magyar Feltámadás temploma.
Tetszik tudni valamit esetleg a korábbi életéről?
A középiskoláit Szatmáron végezte, az akadémiát Debrecenbe, és utána Strasbourgba. Akkor lekerült, mint káplán Pancsovára, és utána dolgozott Adorjánba, majd Kereváron, mint lelkész, és erre a Kereváraljáról a szerbek háború után úgy kivágták, mint a rezet. Na, akkor került föl ő Budafokra, és itt lett aztán lelkész. Háború alatt is mind lelkész dolgozott, és kitüntetései is voltak a Meritisza kardokkal, a Bronz Szigmlaudisza kardokkal, meg a Koronás Vörös Kereszt emlékérem. Sokat kívánt a segítlelkészektől is.
Kálmán bácsi rokonságban is állt Demjén István nagy tisztelentű úr.
A feleségem, a Demjén Istvánnénak az unoka húga volt, azt mondta, Pista bácsi, 6 órára a tiszteletes úr megy Kelenbörgbe, hát azt se tudom, hol van, azt én majd adok egy cserkészt a tiszteletes úr mellé, és elvezeti. Oda tartozott, amikor ő oda került, Budafok, Nagytétény, Budatétény, Budaőrs, Törökbálint, Kelenbörgy, Albert falva.
Akkor rendkívül nagy gyülekezet volt.
Nagy gyülekezet volt, már hajnalban 4 órakor, őt meg lehetett keresni, be lehetett csöngetni hozzá. Fogadó óra nem volt.
Albert falvára költöztünk családommal együtt, és volt ott 4 lány, és akkor elmentünk az egyházhoz bejelentkezni, hogy reformátusok vagyunk. Leendő apósomat ismertük meg, idős Demjén Istvánt, nagyon aranyos, kedves volt, nagyon. Jött egy ember, aki ott panaszkodott, hogy nincs a családnak mit enni, ez az. Úgy előttem van, hogy kicsit úgy összeszitta, hogy igen, mert maga az doka mindennek, miért iszik. Na, és utána aztán mégiscsak jóva lettek, adott neki egy nagy egész kenyeret, nem is tudom honnan szedte egyébként, na, vigye haza a gyerekeknek. Ez olyan szép gesztus volt. Akkor ez volt az első ismerettségünk. Mondta apósom, hogy na kislányok, este leányköri óra van, gyertek el ti is, mind a ketten. El is mentünk, és akkor ismertük meg az anyósomat, Irén nénit. Szeretettel fogadtak bennünket, és kijött egy fiatal ember, mikor már vége volt a leányköri órának. Mondták, hogy a nagytisztelet úrnak a fia, a Pityuka. És én nagyon megszerettem őket, és így kezdődött az ismerettségünk.
Hadd mondjak el még ilyen élményt, amikor oda kerültem, hát mindjárt hévbérletet nem tudtam szerezni, és egy alkalommal éppen indult a hév, nem tudtam jegyet váltani. Aztán nem is jött a kalauz, és mondom Pista bácsinak, Pista bácsi, ingyen jöttem. Ingyen? Azonnal a jegynek az árát beletenni a persejbe, az a pénz nem a magáé.
Akkor rendkívül karakán.
Igen, úgyhogy
ember volt.
Megtanultam tőle ezt is.
És a nevéhez kötődik, hogy 1926-27-ben Budafokon felépült a templom.
Igen, a templomot úgy építették, mert a gyülekezetnek nem volt annyi pénze, hogy téglajegyeket készítettek, és akkor kettesével a gyülekezet arra vállalkozó tagjai beutazták az egész országot, és eladták a téglajegyeket, és ebből pótolták ki, amit hiányzott.
Én most nem tudom, hogy a Kelenbörgyben nem ő csinálta a templomot. Hozzávaló követ, meg ami hát egyáltalán építő anyag kellett, azt a Dunán szállították le szállítóhajóval. Esős idő következett. Akkor az egész gyülekezet összefogott a férfiak, és mind a félőrültek cipelték a cementes zsákokat, meg minden, hogy megmentsék. Ez voltaképp a hívek adományából jött létre, hogy úgy mondjam. És a Pista bácsi ízlése szerint, mert emlékeztette őt a strasbourgi időkre, is ott látott ő egy ehhez hasonló templomot. A hívek ültek a két nagy padsorba, jobbról ültek a presbiterek a külön padsorba, balról a leányegylet tagjai. Most a szószék mellett természetesen a lelkész ült, a segédlelkész, a másik oldalon pedig a felesége ült. Fönn a karzaton, hát akik fölfértek, azok ültek. Mindig tele volt a templom, azt tudom mondani. Rendkívül gondoskodott a híveiről, rengeteget látogatta őket.
A konfirmációi előkészítést úgy végezte, hogy nem a hivatalos kátét, hanem ő írt saját maga, és azt tanította. Se a hitoktatóra nem bízta, se a segédlelkészekre. Annyira komolyan vette, akkor oda kerültem, hát nekem kellett legépelni, és stencilre írni, és aztán annyi példányba lemásolni, amennyi gyerek volt. Nagyon sok gyár volt Budafokon, és nagyon jóban volt minden gyárnak a vezérigazgatójával. Ezen a réven nagyon sok pénzt szerzett az ifjúság számára.
Cserkész csapat volt, és hogyha egy fiú itt elvégezte a polgárit, vagy az iskoláját, hát az biztos, hogy szerzett neki állást. Én nagyon jól emlékszem, hogy a csonkagépgyár és a Gamma, az tele volt budafokiakkal. Oda mind csupa budafoki gyerek került, aki aztán ott dolgozott nagyon sokáig.
Olvastam, hogy a munkanélkülieket is felkarolta.
Az neki teljesen mindegy volt, hogy most ez munkanélküli, és egyáltalán katolikus vagy református, tudni, hogy a lelkészlak egész előre nyúlt a mostani villamosinekig. És neki az volt a szokás, hogy kora reggel kikönyökölt az ablakba, és akik arra mentek, azokat üdvözölte és érdeklődött. Na most egy szegény ember ment, és egy tessék rajtam segíteni, mert olyan szegény vagyok, az természetes volt, hogy segített, és nem kérdezte meg, hogy most milyen vallású, vagy nem tudom én micsoda. És az is nagyon sokszor előfordult, hogy az Irénkeréni megfőzte az ebédet, és mire bement, hogy na most lehet tálalni, már hűlt helye volt, mert fazekastól odaadta valakinek, már azt mondta, hogy nem ettem két napja.
Reggel 5 óra körül jöttek a munkanélküliek a paplakra, és engem is felugratott sokszor pizsamába, köpenybe. Tiszteletes úr, nagyon sokan vannak, jöjjön, és diktálom az ajánló leveleket, és főleg azokat vették föl, akik Demjén Istvánnak az ajánlásával kerültek be, úgyhogy nagyon sok embert segített Budapokon, sőt Pestről is jöttek ki, mert tudták, hogy az ő segítségével munkához tudnak jutni.
Mennyire volt szokásos, hogy a nagytiszteletű úr egy gyárba megy bibliaórát tartani? Ilyet manapság már nem lehet hallani.
Hát mások se nagyon jártak, csak ő volt az. Ő nagyon-nagyon agilis volt, ő nagyon hívő volt. Mondjuk erélyes is volt, hogyha kellett, de arany volt a szíve. Prédikáció is nagyon áldottak voltak. Az azt jelentette, hogy szinte megelevenítette mindenki előtt. Nagypénteken is, hát majdnem sírtunk. Nagy hatással volt mindenkire az ő prédikációja.
Őtőle tanultam meg, minden vasárnapra leírta a prédikációját. Volt egy nagyon régi írógép, amit ilyen pálcával kellett a betűket keresni, és egyik kezével kopogtatom. Már hajnalban, szombaton nekiült prédikációt írni, azt megtanulta. Úgyhogy tőle tanultam meg, hogy le kell írni a prédikációkat.
Akkor egyben nagyon akkurátus ember is lehetett.
Igen, igen. Minden délután lefeküdt, meg amellé tette a nagy zsebóráját. Egyszer zavartam, mondom, jaj, fölébresztettem, nem, azt mondja, imádkoztam, viszem a gyülekezetemnek a rászoruló tagjait imádságban Isten elé.
Hogy én visszaemlékszem arra a régi lelkész lakra, az olyan szegényes volt. Ott nem volt semmi különleges, és abban az imateremben pedig, ahol mi jöttünk össze a vasárnapi iskolások, hát volt egy félelmetes kép a Calvinról, úgyhogy én azt életem végéig nem felejtem el. Azt tudom, hogy a fiúkat mindenáron ő akarta a papi pályára, hogy menjen, mert végül is lekerült Törkénybe.
Hányszor mondta a férjem, hogy mikor még fiatalabb volt, így azon mondta, hogy apám, nekem kellene már egy cipő. Édes fiam, te még neked ez nagyon jó, és eljársz benne, de a másiknak megvette ugyanakkor azt a ruhát, meg cipőt szegény gyereknek. Hát ugye gyereknek nem esett jól, a fiának mindig azt mondta, mert apám mindig csak másnak veszi, nem nekem.
Egy rendkívül nagy gyülekezeti élet is folyt ebben az időben.
A Balaton mellett ott valami telek volt, és oda állandóan jártak le nyaralni a gyerekek. Hol is volt ez? Szárszon talán? És a Börzsönyben is. Szóval ön nagyon rajta volt, hogy a fiatalok mentül jobban tartozzanak.
Mi előadásokat is tartottunk, ami a nagylányok. Azért volt jó, mert a pénzt összeszedtük, és nyáron ezen nyaraltunk a Balatonon, mert elég szegények voltak, csupa munkás családokból állt a gyülekezet, cserkészek is, két-két hétig minden áldott nyáron ingyen voltunk a Balatonon. Kimondottan szép volt. Balaton Zamárdiban volt egy üdülőnk, már az egyháznak, fából volt emeletes, alól egy óriási nagy terem, rengeteg sok ágyjal, föntebb a tiszteltesnénék laktak. Remek jó reggelink volt, és akkor mindig bibliaóra volt, amiket nekünk kellett megírni. Akkor jókat fürödtünk, sokat pihentünk. Fiúknak volt egy csónakjuk, az volt a neve, hogy dervis. Na hát ezzel a dervissel, ezzel aztán sokszor hajókáztunk.
Előadtuk a János Vitézt. Emlékszem, hogy én voltam az egyik tündér, egy kék ruha volt rajtam, és valami ezüst szállal, és az úgy szúrt, hogy az valami borzasztó volt. Alig vártam már, hogy elmondhassuk, hogy tündérek karján édes az élet, aztán befejezzük az egészet. Jön az a bizonyos ronda időszak. Hát akkor nagyon jól emlékszem, hogy az én apám is sokszor éjszakákon át kimaradt, mert állandóan gyártották a hamis keresztleveleket, régi keltezéssel. És sohasem fogom elfelejteni, hogy szegény Grósz bácsi az ott ült a padba, és úgy énekelte a Te benned bíztunkat, de hát azért ez már minden nem segített. Hát, hogy kiket tudott ő megmenteni, azt én nem tudom, de mint pap mindent megtett, hogy segítségükre legyen.
Volt egy pár zsidó család, tiszta ingyen mindig nekik, mert úgy hallottuk, hogy mennyit fizettek azok, meg mit tudom, és hiába akartak neki egy fillért is adni, soha nem fogadta el, és valóban ő is csinált keresztleveleket.
Akkor jött a bombázás. Nem is tudom, hogy a lelkészlap nem sérült-e meg. Na, akkor utána változatlanul folyt megint csak az élet itt. A toronyból a harangot elvitték, csak kettő maradt.
Csak ült és nagyon szomorú volt. Mentünk az óvóhelyre, és szóval mi már rohantunk. Mi már mind ott voltunk a óvóhelyen, a papa nem jön, és a papa nem jön. Jaj, hát olyan izgalom volt, már lőttek, már ez, az. Ezt nem tudom, hol volt a papa, hol nem, míg végre nagy kinkeserrel csak megérkezett valahonnan. Valakit még meglátogatott. De hát olyan izgalom volt, hogy mindenki féltette.
Mi történt az 50-es években vele?
1952 tavaszán vel Baki Lászlóval is, Szász pénzügyminiszterrel nagyon jó barátságban volt. Gyűjtőfogházba került. Rákosligeti temető mellett van a gyűjtőfogház, oda került. Na, ott növesztett ő szakállat, mint annyi mások. És azt mondták, hogy addig a szakállát nem vágja le, amíg az oroszok itt lesznek, úgyhogy majdnem hasigérő szakálla volt. Nem is nyírta a végét se, úgyis halt meg aztán szakállasan. Na most, hát a gyűjtőfogházból, amikor visszakerült, akkor állandóan figyelték, és 52-ben úrnapi körmenet volt, és Pista bácsi is részt vett sok budafoki reformátussal együtt. Erre az egyik budapesti napilapban egy nagyon csúnya cikk jelent meg róla, hogy református lelkész létére a római katolikus körmenetbe vett részt, és ezzel elárulta a reformátusokat. Ugyan erről utána ugyanilyen stílusú cikk jelent meg, amiben kikészítették teljesen. Akkor Berecki Albert püspök úr behívatta, leültette, és azt mondta, Pista, menj nyugdíjba. Erre Pista bácsi azt mondta, nem megyek. Erre a Berecki püspök úr fölállt, és azt mondta, hogy nagy tiszteletű úr, azonnal bevonul a Betesdába, betegállományba, és az ott tartaszkodása alatt aztán nyugdíjazták.
Ők nagyon jó barátságban voltak Berecki püspökkel, akkor mégis hogy lehetett
hát
ez?
A Berecki püspök úr úgy látszik, hogy az egyházat védte a barátság ellenébe. A 20-as évek végén, a 30-as években a megújulási mozgalmakban együtt dolgoztak Bereckivel, és nagyon jó barátságban voltak, és Berecki püspök úrnak valószínűleg, hogy nagyon sok mindent olyat kellett tennie, amit ő talán szíve szerint nem tett volna, meg bekerült az Andrássy útra is.
Milyen okból?
Azt nem, annyit tudok, hogy egyszer fölhivatott Irén néni, hogy ha tudok valakit, aki segítene, kiszabadítani, de nem tudtam senkit.
Ebben a cikkben az áll, hogy Demjén István kárt okozott az egyháznak, kompromitálja a hitet és azokat a katolikusokat, akik nem azonosítják magukat sem Mindszenty, sem Grülsz politikai elveivel.
Anyósom nagyon sírt, és hát nagyon busult, hogy papával nagyon csúnyán bánnak, és bevitték az Andrássy út 60-ba is. Nem sokáig volt ott, kihallgatták, vagy vegzálták, vagy mit tudom én, mit csináltak vele. Nem csak ott volt, hanem valahol még máshol is lehetett, mert anyósom ment látogatni őt. Aztán végül is hazajött. Mondtam, hát mi volt, hogy volt, és akkor azt mondta, nem mondok semmit. Igen. Tulajdonképpen nem is nagyon vettem én ezt annyira tragikusan, mert nem is tudtam, hogy hát ez milyen óriási nagy dolog. Szegény kis öreg.
Az egész biztos, hogy ő itt senkit nem hergelt. És egy Budafokon csönd volt, és én vásárolni jártam, és egy puska lövése volt. És most a legnagyobb meglepődésemre azt láttam ezen az 56-os emlékművön, mert direkt fölmásztam hozzá, hogy egyetlen általam ismert személy van, mind aki részt vett a harcokba, és négy teljesen ismeretlen. Azt se tudom kik. És én azt is nagyon rossz néven vettem, hogy akiket elvittek, mind a dr. Takács Pált, mind a Demjén István. Azoknak miért nincs itt, hogy fegyházat szenvedtek? Mert egy fegyházban 7-8 évet leülni, az ugyanolyan rossz lett, mintha félig fölakasztanak valakit, ugye? Hogy mikor került vissza, nem tudom. Egyszer láttam őt még az életben a Kossuth Lajos utcán menni, de annyira magában mélyetten és olyan elmerülve ment, hogy nem is mertem megállítani, mert attól féltem, hogy nem ismer meg, ugye? És akkor került le oda őrkénybe a fiához. Nem élt ő ott másokáig.
Oda költöztek hozzánk, beteg is lett valahogy. Na aztán ő minden áldott reggel elment külön a templomba, áhítatot adott saját magának, ott télen is, nyáron is mindig a mi templomunkba. Olyan kevés nyugdíjat kaptak, hogy alig tudtak megélni. Kegydíj volt. Lehetett volna neki már akkor nagyobb, mikor rehabilitálták, de hát már akkor réges-réges-régen meghaltak. De mindig szomorú volt. Nem nagyon lehetett vele, hát mondták a magukét. Olyan aranyos volt ez a két öreg, hogy igazán nem is tudok mit mondani. És mindig mondtuk, hogy papuska, tatuska, nem szabad ékeni. Most már el kell viselni, mit lehet csinálni, maradjatok csendbe. Na, de nem lehetett velük bírni, és mind a kettő csak mondta a magáét. Hosszú-hosszú folyosónk volt. Hát nyáron oda mindig kivittem egy-két fotelt. Hát akkor is nagyon szitták a rendszert. És akkor a férjem jön haza az utcáról. Azt mondja, ide figyeljetek, ezt nem csinálhatjátok, hogy ilyen hangosan beszéltek, és mindenféle kihallatszik az utcára. Persze nem hallatszott az ki. Hát ezeket nem szabad most mondani. Nem titeket visznek el, hanem engem. És akkor megijedtek. Egy darabig csend volt. Na, aztán benne a lakásba csak folytatták.
Meg azért nagyon nagy fájdalom is lehetett benne.
Borzasztó. Hát el lehet képzelni.
Meg hát az azért nem könnyű szerintem elviselni, hogy valaki felépít az egyháznak 4 templomot. Mindent igen. Megtesz a szegényekért, és aztán a saját egyháza üldözi
el. Ez volt a tetejébe.
Talán így az egyházi főhatósággal szemben nagyon sok fönntartással volt mindig is. Ő ugye maga útját járta inkább, és a gyülekezetet tartotta mindig.
Tetszett nekem mutogatni képeket.
Ez őrkényben van például az én férjem beiktatásán, 1941-ben. Drága arany öreg úr, robusztus alakú volt, kerekképű, és amikor megnövesztette a szakállát, akkor olyan gyönyörű volt, mint Kossuth Lajos.
Olyan jó kis kerek magyar feje volt, szép bajusza volt neki. Kicsit szigorú, de jó indulatú és mosolygós. Én nem hallottam se a kiabálni.
Aki nem ismerte, az nagyon szigorúnak tartotta őt, mert de aztán, ha az ember megismerte, akkor nagyon melegszívű ember tudott lenni. Engem egyetlen egyszer szidott le, amikor rendet csináltam az íróasztalán, mert akkor utána mondta, tiszteletes úr, nem találom esélye, többet ne nyúljon hozzá. Akkor utána aztán bocsánatot kért.
Azt hiszem, két autóbusszal mentek le a budafoki hívek, és rengeteg virágot vittek neki. A temetésére mentek le. Budafokot is szétrüttyentették, ugye, mikor építették ezeket a 10 emeletes házakat, hát akkor letaroltak itt mindent, és szétspricceltették a lakosságot, és hát bizony én nem tudom, hogy azok aztán hova kerültek, mert most nem látom a nyomukat a templomban.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.